Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet, és kezdjük meg Isten dicséretét a 234. dicséretünk éneklésével, a 234. dicséretünk első versét fönnállva, a második, harmadik és negyedik versét pedig a helyünket elfoglalva énekeljük. Így kezdődik: Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. A Csillagpont református ifjúsági találkozóról jövünk Szabolcs kollégámmal együtt, és ott nagyon kedvesen beugrattak bennünket. az egyik nagy előadás előtt, mikor már 1100-néhány százan ott ültünk a nagy színpad előtt, ahova vártuk az előadót, de egy hatalmas teret kihagyva, mert oda tűzött a nap, mindenki a szélre, az árnyékba húzódott. Egyszer csak a zenekar elkezdte játszani a himnuszt. És akkor kicsit zavarodottan, de lassan elkezdtünk fölállni, és akkor néhány taktus után abba hagyták, és mondták, hogy na most, hogy mindenki fölállt, akkor kérjük, hogy jöjjön mindenki előre, hogy egy kicsit közelebb legyünk egymáshoz. Én most nem akartam ezt bevetni, de hadd kérjek meg mindenkit, aki a hátsó sorokban van, hogy jöjjenek előre, az első 3-4 sor, padsort töltsük föl. Ha személyesen alátámaszthatom ezt a kérdést, azért, mert szeretnék nagyon személyesen beszélni, ehhez nekem is segítség, hogyha a gyülekezet közelebb van hozzám. Kérhetem, hogy az első 3-4 padsort töltsük föl, vagy jöjjünk előre. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, ez nekem is segítség. Foglaljuk a helyünket, és úgy hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangéliumából olvasom a 24. fejezet második részét, második felét. Egy sokak által jól ismert történet, az Emmausi tanítványok története. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és melynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte Jézus. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, s hogyan feszítették meg, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, aki kora hajnalban ott volt a sírboltnál, és akik nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését látták, akik azt hirdették, hogy ő él. Elismertünk mindnyájan a sírhoz, és mindent úgy találtunk, ahogy az asszonyok beszélték, őt azonban nem láttuk. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett szenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Jézustól, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni, de ők unszolták, maradj velünk, már esteledik, a nap is lehanyatlott. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Akkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a többi tanítványt. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, s megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, s hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Teremtő, gondviselő, megváltó Urunk, barátunk Jézus, Köszönjük, hogy velünk vagy minden utunkon. Köszönjük azt, hogy azokon az utainkon is velünk voltál, amikor nem láttunk, vagy amikor nem tudtuk, hogy te vagy az, aki szólsz hozzánk. És köszönjük, hogy annyiszor ismertünk fel téged hirtelen, annyi helyzetben, hogy benned Isten jött megint hozzánk közel. Áldott legyél érte, és könyörgünk, hogy gyere most is, lelked által nagyon közel hozzánk. Amen. Egyetlen mondatot emelek ki az előbb hallott igerészből, a 21. verset, amikor a tanítványok azt mondják, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Mindenek előtt szeretném elmondani, vagy megvallani, hogy erre a mai ige hirdetésre nem a hagyományos módon, nem az íróasztal mellett készültem föl, hanem az egész elmúlt hét készített. Teológián tényleg azt tanították nekünk, hogy egy hétig kell egy istentiszteletre, ige hirdetésre készülni. Hát ez ritkán történik meg velem. Most sem egy héten keresztül könyveket olvasva, meg írva készültem az istentiszteletre, hanem ahogy mondtam, a Csillagpont ifjúsági találkozón vettünk részt néhányan Kecskemétről. Ez 2 évente rendezi meg a református közösség. Református fiatalokat hívunk össze 14 évtől 30, 35, 40 évig, éves korig. És ebből a találkozóból, aminek nagyon sok üzenete volt személyesen a számomra is, szeretnék megosztani veletek. Úgyhogy nem hagyományos igehirdetést hoztam mára, hanem inkább egy személyes összefoglalását a Csillagpont idei üzenetének, ha Isten lelke megadja, talán még bizonyságtétel is válhat belőle. A Csillagpont témája egyetlen szóban összefoglalható, mégpedig abban a szóban, hogy bizalom. És a 3 nap alatt 3féleképpen gondolkodtunk és beszélgettünk róla, 3 írásjel volt, vagy mindig más írásjel volt mögötte. Először a pont, hogy bízom, aztán a 2. nap egy nagy kérdőjel, hogy bízom, és a 3. nap pedig egy még nagyobb fölkiáltójel, hogy bízom. Így jártuk körben ezt a témát, és így szeretném ezt a 3 megközelítést is elétek hozni, néhány mondatban az ott elhangzott üzenetet megosztani veletek mindegyiknél, aztán mindegyikhez egy-egy személyes életélményt szeretnék megosztani veletek, és aztán pedig egy kérdést föltenni, ami kérdés volt nekem, talán benneteket is tovább vezet. És hogy erre ráhangolódjunk, egy éneket hoztam, talán többen ismeritek is, de igazából egyetlen sor, nem lesz nehéz megtanulni. Szeretném, ha ezt a 3 blokk között újra meg újra elénekelnénk, egy tezé ének, úgy szól, jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bíz benne, jó az Úr. Van, aki ismeri? Megmutatom, ezeknek az énekeknek az ereje éppen abban van, hogy többször énekeljük el. Egy 3-szor eléneklem, és akkor 4-re, vagy 3.-4-re be lehet kapcsolódni. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bíz benne, jó az Úr. Ennyi. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bíz benne, jó az Úr. Még 3-szor éneklem, szabad bekapcsolódni, vagy kérem is, hogy kapcsolódjatok be. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bíz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bíz benne, jó az Úr. az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bízz benne, jó az Úr. Tehát bízom, és pont. Bízom, mert Isten bizalommal teremtette meg ezt a világot, és mert bizalomra tanít, teremtett bennünket is. Bízom, és ezt mindannyiunk nevében mondom, talán halljátok, bízom, mert születésem óta van tapasztalatom arról, hogy vannak, akikben megbízhatok. Kezdve az édesanyámtól, aki az ölébe vett, és azóta újra meg újra vannak olyanok, akik bizalmat szavaznak nekem. És bízom azért is, mert az élet, a világ az úgy épül fel, hogy egyszerűen muszáj bíznom, mert ha nem bízom, meghalok. Mert ha nem bízom, kiesek ebben a világnak a működéséből, ami valamennyire a bizalomra épül és rákényszerít a bizalomra. Amikor fölülök egy buszra, akkor nem tesztelem le előtte a buszvezetőt, hogy nem alkoholizál-e, hogy egyáltalán tud-e vezetni. Egyszerűen fölülök, és bízom abban, hogy rendben elvisz oda, ahova megyek. Vagy ha orvoshoz megyek, akkor bíznom kell abba, egyszerűen muszáj, hogy az az orvos a szakértelmével a javamat fogja segíteni a gyógyuláshoz, vagy a gyógyulás felé vezet, nem pedig még nagyobb kárt csinál. Talán mind sokan ismerjük azt, amikor műtétre készülünk, tele vagyunk félelemmel. Mi tart meg? Egy vadidegen ember kezére bízzuk rá magunkat, a lemeztelenített, egyetlen lepedővel eltakart testünket. Muszáj bíznunk. Aki nem bízik, aki nem mer akár az orvosnak bizalmat szavazni, ismerek olyat, bele fog halni, ha olyan betegsége van. A világ úgy épül fel, hogy vagy bízok, vagy meghalok. És bízom Istenben, mert az igéjéből tudom, hogy ő megbízható. Sőt, hogy nem csak megbízható, hanem a halálig elmenően hűséges. És bízom Istenben, mert már annyiszor tapasztaltam, hogy velem van, tapasztaltam, hogy tudja, mi történik velem, mi a szükségem, és bízom benne, mert annyi ígéretét beteljesítette már nekem. Bízom és pont. És egy személyes tapasztalat, mert mindig személyes tapasztalatokban válik igazzá egy üzenet, életre szóló élmény volt nekem, amikor egy teljesen ismeretlen asszony hatalmas bizalmat szavazott nekem. Észak-Írországban éltem ugye 2 évig, és egyszer átlátogattam Dublinba délre, és ahogy visszafelé utaztam, a buszon megismerkedtem egy asszonnyal, egy dublini nővel, összebarátkoztunk, kicsit beszélgettünk, és elejtettem, hogy hamarosan jön a családom, meglátogat Írországban, és hogy Dublinba is át szeretnénk jönni. És a legnagyobb természetességgel azt mondta, hogy na, akkor majd hívjál föl, és akkor aludjatok nálunk. És hát a magyar mentalitás berögződés, vagy a saját természetem, nevettem magamban, hogy persze, majd egyrészt emlékezni fog erre, meg hát szóval nevetséges az egész helyzet. De amikor elköszöntünk a pályaudvaron, csak úgy köszönte, hogy odaadta a telefonszámot, hogy hívjam föl, hogyha jön a családom. És aztán néhány hónap múlva csak vettem a bátorságot, mikor már szerveztem ezt az írországi közös nyaralást a családommal. Hát mondom, egy életem, egy halálom, csak felhívom. Hát, ha emlékszik rám. Fölhívtam, emlékezett, és mondta, hogy hát sajnos ők pont Spanyolországban fognak nyaralni, de semmi gond, mert a házvezető nőjük majd odaadja nekünk a kulcsot, megbeszéljük, hogy hol. És akkor nyugodtan maradjunk pár napot, amennyi jól esik a házukban. És akkor itt, hát nem tértem igazán magamhoz, igazából ott voltunk, hogy akkor most ezt elhisszük, ezt a teljesen abszurd dolgot, és akkor nem szerzünk szállást Dublinban, elhisszük, hogy egy vadidegen ránk bíz a családi házát, vagy nem. Hát végül is elhittük, vagy megpróbáltuk, És akkor egy megbeszélt találkozó helyen vártuk a kis házvezetőnőt, és közben folyamatosan viccelődtünk, hogy ez úgyse fog jönni, nem? Majd valamit alszunk valamelyik híd alatt, és jött, megkaptuk tényleg egy csodaszép háznak a kulcsát, nem győztünk ámulni. Ez a teljesen alaptalan, teljesen érthetetlen bizalmat, amivel ránk bízták a házukat, és még utána is folyamatosan szinte zavarba voltunk, hogy ezen viccelődtünk, emlékszem, hogy összepakoljuk az ezüst étkészletet és lelépünk. Egyszerűen nem tudtuk megérteni, hogy valaki ilyen bizalmat szavazzon nekünk, anélkül, hogy megdolgoztunk volna érte. Ez az én személyes tapasztalatom, kiugró, kevés ilyen van, de azt gondolom, hogy mindannyiunknak van tapasztalat, amikor azt éltük át, hogy bízhatunk másban, vagy hogy bennünk megbíznak, és azt kérdezem, hogy te hogyan, mikor tapasztaltad meg a bizalmat? Hogyan és mikor, kivel kapcsolatban tapasztaltad meg, hogy bízhatsz benne? Bízok benne is pont. Vagy hogyan, kinél tapasztaltad meg, hogy bízik benned is pont. Akkor, amíg ezek az élmények előjönnek, énekeljük újra négyszer egymás után, jó az Úrban bizakodni, jó az Úr.
Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bízz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bízz. Jó az Úr, jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bízz benne, jó az Úr.
Második fölvonás, mert bár csak ilyen egyszerű lenne az élet, hogy bízom és pont. A második fölvonás, bízom, és egy nagy kérdőjel. Bízom, vagy tudok bízni? Hiszen már értek csalódások. Bízom, tudok bízni? Hiszen nem csak kicsi csalódások értek, hanem nagyok is. Csalódtam a várakozásaimban, csalódtam már más emberekben, csalódtam már önmagamban is, és ha őszinte vagyok, akkor csalódtam már Istenben is. Bízom-e még igazán, vagy a bizalmam az inkább csak egy ruha, nem mondom, hogy álca, de egy ruha, ami egy mélyen bizalmatlan embert, egy mélyen bizalmatlan életet takargat. A személyes élményem ehhez, nem fölvágni hozok külföldi élményeket, úgy tűnik, hogy az Úristen ott vett nagyon a kezében. Egy évet kimentem még teológus koromban Angliában nyelvet tanulni, tényleg minimális nyelvtudással, és ott megismerkedtem egy asszonyon, 21 éves voltam, elég elárvult, nyelvet nagyon kevéssé beszéltem, és a gyülekezetben megismerkedtem egy asszonnyal, aki az első pillanattól a szárnyai alá vett, mindig vitt a templomba, vitt, gyakorlatilag a családjuk része voltam, amikor lehetőséget adott rá a munkám, ott voltam, velük vacsoráztam, sokat beszélgettünk, sokat sétáltunk, tehát ilyen angliai pótmama volt nekem, 21 éves létemre egy felnőtt barátnő, de annál is több. És hát a hitünkben is osztoztunk, erről is tudtunk beszélgetni. És aztán, amikor hazajöttem, és másfél év múlva kaptam egy gyönyörű szép gyásztáviratot, ennek az asszonynak az egyik legjobb barátnője küldte nekem, akit én is ismertem, amiben leírta, hogy Muriel meghalt, hogy öngyilkos lett, leírta ennek a hátterét is, hogy unokái születtek, ikrek, nagyon boldog volt, annyit segített, hogy gyakorlatilag fizikálisan kimerült, és ez a kimerültség, illetve az erre kapott gyógyszerek beindítottak nála egy kémiai reakciót, ami depressziót okozott nála, és egyszerűen küzdött a betegségével, ameddig tudott, aztán egyszer csak nem tudott, tehát annyi altatót vett be, hogy nem tudták megmenteni. És nekem ott nem a hitem rendült meg, hanem a bizalmam az Istenben meg az életben. A hitem az a sziklaszilárd volt akkor is. Egy szemernyi kétségem nem volt abban, hogy Murielt az Isten a kezébe vette. Hogy attól, hogy ő nem tudta az életet tovább hordozni itt a földön, attól az Úristen őt nem elvetette, hanem magához fogadta. Egy szemernyi kétségem sem volt az örök élete felől. Teljesen értettem ezt a folyamatot, hogy depressziót idéznek elő gyógyszerek. Tulajdonképpen minden rendben volt a fejemmel, helyre tudtam tenni a hitem alapján, és meg is tudtam ezt írni a férjének, hogy én, hát ezt, amit elmondtam. És mégis a hitem belül, a bizalmam Istenben nagyon mélyen megrendült, éreztem akkor is, és nagyon sokáig, évekig hordoztam ezt a tapasztalatot, hogy Isten engedi idáig eljutni azt, akit szeret. Akkor engem is valószínűleg. Akkor én se vagyok ilyen szempontból biztonságban. Mi a garancia arra, hogy nem én is így végzem el? Ezek nagyon mély gondolatok, nyilván nem voltak mindig ott a fejemben, a szívemben, de megrendült a bizalmam, az imádságba vetett bizalmam. Hogy érdemes imádkozni, érdemes-e imádkozni, amikor ilyen sorsok is vannak. És tudom persze, hogy az Isten a mennyországban várta őt, és mégis a bizalmam nagyon-nagyon megrendült Istenben és a jövőmben. És a kérdés hozzátok, meg magamhoz is, újra meg újra, hogyha bátran nézel a szívedbe, olyan mélyen belenézel a saját szívedbe, amennyire csak lelátsz bele, akkor mit találsz ott? Mennyi benne a bizalom, és mennyi benne a bizalmatlanság? És ha van benne bizalmatlanság, és hogy ne lenne, melyikünket nem értek csalódások, akkor az ott van-e a világosságban, azt te bemered-e vallani, megmered-e mutatni Istennek, vagy még mindig a szívednek egy sötét, rejtegetett sarkában őrzöd? Hol van a bizalom, és hol van a bizalmatlanság a szívedben? Énekeljük újra ezt az éneket, amíg ez a kérdés dolgozik bennünk. Háromszor énekeljük, jó az Úrban bizakodni.
Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bízz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó
És végül pedig, ahova megérkezhetünk, az az, hogy bízom egy nagy fölkiáltó jellel. Hogy bízom a csalódásokon túl is. Bízom azért, mert egyszerűen a bizalom mellett döntöttem, és döntök újra meg újra a csalódásaim ellenére is. Bízom azért, mert tapasztaltam már, hogy Isten hozzáér, előhozza a csalódásaimat, a legfájóbbakat is, és gyógyítja azokat. Bízom azért is, mert előbb vagy utóbb megláttam az Istent az életem legfájóbb, legnagyobb csalódást okozó eseményeiben is, vagy ha még nem láttam meg, bízom, hogy meg fogom látni. És bízom, mert ismerem az Isten ígéreteit, és újra meg újra azokra nézek. Személyes tapasztalat ehhez, ennek a történetnek a folytatása, hát beletelt egy 10 évbe. De ez az Úristennek az időzítése, neki van ideje. Nyilván éltem tovább a magam életét, hitét, bár küzdöttem, és talán ebből is adódik, hogy nagyon féltem nekivágni a lelkészi hivatásnak. Az Úristen megadta, hogy Írországban egy évet tölthettem 6 évesként, egy fantasztikus közösségben, ahol az imádság, az egymásért való imádság, hát arra épült az egész gyülekezeti élet. És ott volt lehetőségem ezeket a csalódásaimat megosztani más keresztény emberekkel, újra bevonódhattam az imaszolgálatba, és egyszerűen, és kísértünk embereket akár imádságban a halálukig, fiatal embereket is, és ott az Úristen elkezdte a bizalmamat, nem a hitemet, az megvolt, a bizalmamat, ahhoz, hogy van értelme imádkozni, hogy van értelme bízni az Istenben és a jövőben, újra elkezdte építeni. És aztán egy nagyot ugrunk, eltelt körülbelül 6-7 év, és egyszer elmentem néhány napra imádkozni egy lelkivezető segítségével, és ott újra feljött ez a téma, és ott újra átimádkoztam ezt a csalódásomat, ezt a fájdalmamat, ezt a veszteséget. Leírtam Istennek mindent ezzel kapcsolatban, ami bennem van, és nem tudom megmagyarázni, hogyan, de az Úristen ott nekem gyógyulást adott. Nem tudok többet, mint tudtam Júriel halála után. Ugyanúgy ennyit tudok, hogy az Isten őt szereti és magához vette. De valahogy abban a találkozásban Istennel helyreállt, amennyire lehet, helyreállt a bizalmam Istenben. A megingottság az eltűnt, és aztán el tudtam temetni ezt a veszteséget az Isten előtt. Az Isten elénk hozza meg újra meg újra a csalódásainkat, a veszteségeinket, és fölkínálja, hogy ahogy vele újra rájuk nézünk, egyszer csak talán helyreáll bennünk a bizalom. 1 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, a halálunk előtt helyreáll a bizalom, és bízom. És a kérdésem, hogy találkoztál-e már úgy Jézussal, hogy ő a csalódásod, a csalódásaid ellenére is bizalomra hívott? Találkoztál-e vele úgy, mint aki gyógyítani jött azt, ami benned eltörött? És ha igen, akkor tudtál-e legalább egy kicsit igent mondani rá? Egy kicsit. Az elég, hogy az Isten elkezdje a munkát bennünk. Egy kicsi igen, hogy bízom újra. Újra énekeljük ezt az éneket.
Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remés mi hisz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó
És ennyit szerettem volna személyesen elmondani, és ígérem, nem fogok nekiállni kezdeni prédikálni, tehát még elmondok el egy prédikációt, de csak a hallott Emmausi tanítványok története alapján hadd emeljek ki néhány gondolatot bizalom, a csalódás és az újrabízás szempontjából. A kulcsmondat az szerintem nem nehéz meghallani, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő az. És azt gondolom, a legnagyobb csalódásaink nem azok, amikor valami nem történik meg, amit várunk, vagy megtörténik valami, amit nem várunk, hanem a legnagyobb csalódásaink azok, amikor azt hiszük valakiről, hogy na ő az, és kiderül, hogy nem ő az. Kiderül az, hogy nem is ő volt. Itt a két tanítvány Jézus keresztre feszítése után így van Jézussal, azt hittük, hogy ő az Isten, aki hozzánk jön. Azt hittük, hogy mikor velünk volt, hogy az Isten volt velünk. És rá kell döbbennünk, hát meghalt, hogy nem ő az. Nem ő volt. Végig nem ő volt. Alapjaiban reng meg az életük, a bizalmuk. Ismerjük a folytatást. Jézus hozzájuk csatlakozik az úton. És furamód nem fedi fel magát azonnal, egy nagy hallelujában nem változtat meg mindent, hanem végighallgatja a panaszaikat, a csalódásukat, és úgy tűnik, hogy engedi őket, hogy lenyúljanak a csalódásuk mélységébe. Azért, hogy aztán igazán méről tudja őket gyógyítani. És amikor meghallgatja, amit mondtak, akkor azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy jaj, hát nem igaz, hát ennyire nem tudjátok megérteni, hogy hát a Krisztusnak ezt kellett elszenvedni, hogy az igazi Krisztus, az ő az, neki meg kellett halnia, neki szenvednie kellett. Vagyis szembesíti őket a realitással. Azt mondja, hogy hát csak ti vártatok olyan Krisztust, akivel semmi baj nem történhet, és ha aki mellett vagytok, titeket se érhet semmi gond, semmi baj. Kezdettől megmondta Isten, hogy a Krisztus szenvedni fog, mert így tud megváltani. Amikor Isten kezébe veszi a csalódottságainkat, akkor sokszor ezzel kezd, hogy szembesít bennünket azzal, hogy nem abban csalódtunk, amit ő ígért, nem az nem teljesedett be, hanem abban csalódtunk, amit elvártunk tőle. És ő nem azt tette. Ilyenkor Isten gyakorlatban tanítja nekünk azt, amit egyébként nagyon jól tudunk, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő utai nem a mi utaink. De Jézus nem csak igékkel dobálózik, nem is dobálózik, hanem olyan hévvel, olyan szeretettel mondja, tanítja, hogy hát lássátok meg, ez az igazi, ez a ti Krisztusotok, akinek szenvednie kellett értetek, hogy a két tanítványnak nem csak leesik a tantusz, hogy tényleg, akkor lehet, hogy mégis ő, hanem azt olvassuk, hogy elkezd hevülni a szívük. Hogy Jézus nem csak a fejüknek magyaráz, nem csak meggyőzni akarja őket, hanem a szívüket akarja elérni. De a végső meggyőzés, a végső elérés az majd a közös vacsora lesz. És ha figyeltétek, itt Jézus egyetlen szót se szól, csak megtöri a kenyeret. És a két férfi hirtelen meglátja, hogy Jézus itt van velük. És ugyanabban a pillanatban meglátják azt is, hogy ha most velük volt, akkor most velük van, akkor velünk volt akkor is, amikor csalódtunk. Meglátják, hogy mégis ez a Jézus az, akire rá kell bízni az életüket, mert nincs más. Meglátják, hogy minden csalódásuk ellenére mégis Jézus volt az igazi, a Krisztus. És rádöbbennek, hogy amíg ők úgy tapasztalták, hogy összeomlott a világuk Jézus halálával, és össze is omlott, addig Jézus ugyanazt tette. A kereszt ugyanez volt, megtörte a kenyeret, a saját testét. Ugyanezt tette, amit most itt velük. Értük, megtörte a kenyeret. Bízunk, csalódunk, de nem maradunk a bizalmatlanságban. Mert a szeretet és a bizalom Istene a csalódásainkon keresztül is keres és megtalál bennünket. ő kezdeményezi azt a találkozást, ami meggyógyítja, helyreállítja a bizalmunkat, ami nem csak meggyőz bennünket, hogy az Isten velünk van, velünk volt mindig és velünk lesz, hanem fölhevíti a szívünket, és még jobban megnyeri magának. Ezért adjunk hálát, és erre a találkozásra készülve énekeljük még el újra háromszor az éneket. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr.
Jó az Úrban bizakodni, jó.
Áldjad lelkem az Urat, és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony, könyörülő vagy te, Atyánk, késedelmes a haragra és kész a kegyelemre. És mint ahogyan az Atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te, Isten, mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szeretetedet megmutattad abban, hogy a fiadat adtad értünk, aki értünk halt meg, noha mi bűnösök vagyunk. Ezért áldjátok az Urat ő angyalai, mennyek seregei, áldjátok az Urat minden teremtései, áldjad én lelkem az Urat. Isten áldását fogadjuk. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.